Szeretettel köszöntünk mindenkit a Fasorban, az idei tanév második ifjúsági istentiszteletén. A mai alkalommal Nyikos Andris fogja hirdetni nekünk Isten igéjét. Köszöntésül egy igét hoztam én is, amely Sámuel első könyvében található. Ezt Sámuel mondja Saulnak, de mindannyiunk számára tanulságos lehet. Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten.
Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy eloszál ide bennünket, köszönjük, hogy összegyűlhettünk. Köszönjük, hogy elkészítetted ezt az alkalmat is. És hálát adunk azért, hogy Te készíted az alkalmakat. Köszönjük azt, Uram, hogy Te előttünk jársz, és mi követhetünk Téged. És kérlek, hogy munkáld ki a szívünkben, hogy egy vágyunk legyen, hogy Téged kövessünk. Kérünk, hogy légy itt most közöttünk, és áld meg ezt az alkalmat. Amen.
Én is köszöntelek titeket szeretettel, és olvasom Isten igéjét Márk evangéliuma második fejezetének első 12 verséből. Tehát Márk evangéliuma második fejezetének verséből így szól hozzánk Isten igéje. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig, tudnilik Jézus, hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához, Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja, kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magunkban, és ezt mondta nekik, miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsáttattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat, és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Öt alkalomból álló sorozatunk második részén vagyunk most együtt. Itt a ifjúsági istentiszteleten sorozatunknak az a címe, hogy mozgósítás. Az első alkalommal arról a felszólításról hallhattunk, hogy ébredj fel. Ébredj fel, mert ebben a világban nagy altatás folyik, és mi is ennek az altatásnak a részesei, vagy adott esetben áldozatai vagyunk, vagy lehetünk. Ébredjünk fel abból az álomból, hogy nem látjuk meg, hogy nem csak ez a valóság létezik, ez a földi valóság, hanem létezik egy másik ugyanilyen valóság, a mennyei valóság. Ébredjünk fel abból az álomból, hogy ez az itteni földi valóság, ez fontosabb, mint ez a másik. Ébredjünk fel abból az álomból, hogy azt gondoljuk, hogy mi dönthetünk afelől, hogy mikor lépünk be ebbe a másik valóságba, és mikor kezdünk el szolgálni Isten országában. Ébredjünk fel ebből, mert nem a magunké vagyunk. Az életünk nem a mi tulajdonunk. És ehhez kapcsolódóan arról is hallhattunk, hogy ébredjünk fel abból a tévhitből, vagy abból a gondolatból, hogy nagyon sok időnk van. Azt hiszük, hogy nagyon sok időnk van, rengeteg időnk van, ráérünk még arra, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzunk. Nem tudjuk, mennyi időnk van, nem csak a jövőre kell néznünk, hanem mindig a mostanra és mindig a jelenre. Most kell tennünk, amit tennünk kell. ébredj fel, hangzott a felszólítás. Most pedig hangzik a felszólítás Isten igéjéből szintén, és ez a felszólítás így szól, kelj fel. Azért, mert az még nem elég, ha valaki felébred. Nem elég felébredni, fel is kell kelni. Hogyha reggel szól az ébresztő óra, amit beállítottunk előző nap, vagy a telefonunk csörög, és felébredünk, ez nem mindig jó élmény, de hogyha felébredünk, és ott maradunk az ágyban, akkor nem fogunk eljutni oda, ahol aznap el kellene jutnunk, nem fogunk eljutni az iskolába, a munkahelyünkre, nem fogjuk megtenni azt, ami számunkra feladatként előttünk van. Ha csak felébredünk, de nem kelünk fel, az még kevés. Sőt, talán lehet, hogy jobb is lenne, hogyha nem kelünk fel, hogy aludjunk tovább. Mert akkor nincs bennünk a lelkiismeretfordulás, nem tudjuk azt, hogy kéne valamit tenni, de nem tesszük, akkor legalább alszunk, és nem törődünk vele. Ha ébren vagyunk, de nem indulunk el, akkor nagyon nagy baj van. Hogy milyen körülmények között hangzik el ez a felszólítás, azt olvastuk fel, olvastam fel ebből a történetből, és nézzük is meg ezt a történetet, hogy ez a két szó, hogy kelj fel, miért és milyen körülmények között hangzik el. Jézus nyilvános működésének a kezdetén vagyunk. Kapernaumban vagyunk, amit úgy is szoktak emlegetni, hogy az ő városa. Nagyon sokat, sok időt töltött Jézus ebben a városban. Lehet, hogy akkor, amikor ez a történet játszódik, éppen Simon Péter házában van, ott nagyon sok időt töltött Jézus, az előző fejezetben is láthattuk ezt, meggyógyítja az anyósát. Lehet, hogy éppen ennek a tanítványnak a házában történik mindez, amit olvasunk. Hoznak egy bénát Jézushoz. Jézushoz, aki, ez is kiderül, hirdeti az igét. Nem csak úgy ott van Jézus, hanem hirdeti az igét, tanítja az embereket. Hoznak egy béna embert, négyen, tudjuk meg Márk evangéliumából, és az is lehet, hogy ez a négy ember, nem tudjuk, hogy kik voltak, de az is lehet, hogy éppen az a négy apostol, akiket Jézus először hívott el. Szintén az előző fejezetben olvassuk az ő elhívásukat, néhányan arra következtetnek, hogy akár lehetnek ők is. Nem tudjuk, de elképzelhető. És hogyha így van, akkor köztük lehet maga a háznak a tulajdonosa, Simon Péter is, hiszen azt is hallhatjuk, hogy kibontják a ház tetejét, úgy engedik le ezt az embert. Talán a ház tulajdonosának van leginkább joga ahhoz, hogy a saját házának a tetejét megbontsa. De amit tudunk, az az, hogy Palesztinában lehet, hogy könnyebb a ház tetejét megbontani, mert a lapos tetőkről van szó, de helyrehozni azért ott sem egyszerű. Ezek az emberek, amikor ezt tették, akkor biztosra mentek. Biztosra mentek. Amikor megbontották a háztetőt, és leeresztették ezt az embert. Tudták, hogy miért jönnek, tudták, hogy kihez jönnek. Ezért tudták ezt, és merték ezt megtenni. Hoznak egy bénát. Mit tudunk erről az emberről? Szinte semmit. Még kevesebbet, mint arról a négyről, aki hozta. Két dolgot tudunk erről az emberről, de ez a két dolog nagyon sok mindent elmond róla, magáról. Az egyik, amit tudunk róla, az maga a helyzete. Az, hogy ez az ember béna. Nem tud járni, de az is lehet, hogy még a kezei sem tudja mozgatni. Lehet, hogy születésétől fogva béna ez az ember, lehet, hogy valamilyen betegség következtében vált azzá. A Károli fordításban guta ütőtről olvasunk. Hát ez az agyvérzés jelenti. Tehát valószínűleg akkor nem születésétől fogva beteg ez az ember, de a mostani helyzetén ez nem igazán sokat változtat. Nem tudjuk a pontos állapotát, de elképzeléseink lehetnek. Sajnos családunkban, rokonságunkban van valaki, akit agyvérzés ért, és ő néhány hét után, néhány hónap után kezd el tanulni újra járni. Az egyik kezét nem tudja mozgatni, az egyik szemével még mindig nem lát jól, és lehet, hogy ez így is marad, és vannak ennél súlyosabb esetek is, amikor valaki például a látását veszti el teljesen, a mozgását veszti el teljesen, vagy a beszéd készségét veszíti el teljesen. Vannak fokozatok, és hogyha valaki egy ilyen betegség, egy ilyen szerencsétlenség ér, akkor érzékel igazán, hogy mi az, amit elveszített. Az egészséges ember el sem tudja képzelni, hogy milyen lehet, hogy nem tudja mozgatni a lábát, a kezét, nem tudja úgy használni a testét, arra használni, amire az adatott. Akkoriban, ezt is tudjuk, úgy gondolták, hogy a betegség, az a nyomorúságos állapot, egyébként sok ilyen bénáról hallhatunk ebben az időszakban, sok ilyen betegséggel találkozott Jézus is, de ez a nyomorúságos állapot annak köszönhető ennek az embernek az esetében is, hogy bűnös. Bűnösebb, mint a többiek. Amikor egy vakot visznek Jézushoz, tanítványok is, még a tanítványok is azt kérdezik, hogy ki vétkezett, ez-e vagy a szülei. És Jézus azt mondja, hogy nem erről van szó, hanem mit válaszol? Azt mondja, hogy azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nem azért, mert bűnös, vagy bűnösebb, mint akármelyikünk, akármelyikőtök. Az jutott eszembe, hogy milyen lenne, hogyha a mindannyiunkon meglátszódna az, hogy milyen bűnösök vagyunk. Mondjuk a mértékek szerint, testi formában. Nem is tudok belegondolni, tehát hogy milyen emberek nem szaladgálnának, mert nem tudnának szaladgálni, hanem tolószékben gurulnának, vagy fehér bottal járnának az emberek. Nem lenne egy ép és egy egészséges ember ezen a világon, hogyha minden bűnünk következménye az lenne, hogy valamilyen betegség, valamilyen nyomorúság, fizikai nyomorúság ér bennünket. Nem erről van szó, ezt mi tudjuk. De abban is belegondoltam, hogy ez a szemlélet, amit ezek az emberek képviselnek, valahol mégiscsak rátapint a lényegre. Mert nincs ilyen okokozati összefüggés a bűnök és a szenvedés között. Bár azért zárójelbe jegyezzük meg, hogy és az orvostudomány ezt igazolja, hogy a lelki bajok, betegségek azok kiütköznek a testünkön, meg fordítva is, nehezebb a lelki egyensúlyt tartani, hogyha valaki beteg. De az okokozati összefüggés azért nem ilyen egyszerű, mégis ez a szemlélet azért mutat valamit, mégpedig ott van benne, hogy ez a nyomorúságos állapot, amiben ez az ember volt, ez valóban szörnyű, de ha valaki bűnös, ha valakinek bűnei vannak, amelyek elválasztják Istentől, az ugyanilyen, sőt, még nyomorúságosabb állapot. A kettő között van ilyen összefüggés. A testi betegség is nyomorúság, de a bűn állapota is nyomorúság. Ezt tudjuk erről az emberről, hogy béna, hogy beteg, hogy tehetetlen, hogy nyomorult. És tudunk még valamit, amit szintén nagyon röviden meg lehet fogalmazni, és hogyha ezt nem tennénk hozzá, akkor valóban nagy baj lenne. Ez a másik, amit erről az emberről tudunk, és minden hozzá hasonló emberről, az az, hogy Jézus hozzájött. Jézus ez az emberhez jött személyesen, a beteghez, a bűnöshöz. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, mondja, hanem a betegeknek. Nem az igazakat hívom megtérésre, hanem a bűnösöket. Amikor János a tanítványait elküldi Jézushoz, hogy te vagy-e, akit vártunk, te vagy a messiás, akkor Jézus visszaküldi a tanítványokat, és azt mondja nekik, hogy mondjátok-e, hogy mit láttunk és mit hallottunk. A vakok látnak, a bénák járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel. Jézus ezekhez az emberekhez jött, a nyomorúságban lévőkhöz. És hogyha eddig a pontig eljutunk, akkor nem kell nagyon nagy lépést tennünk ahhoz, hogy kimondjuk azt, hogy ebben a történetben rólunk van szó, rólunk is szó van. És ezért fontos az, hogy elgondolkozunk mi is, most így mondom ezt, így fogalmazom, de tényleg erről van szó, a saját bénaságunkról, bénaságainkról. Mik azok, mi mindaz, ami megbénít bennünket, ami megkötöz bennünket, ami miatt padlón vagyunk, ami miatt ágyhoz vagyunk kötve, nyilván elsősorban lelki értelemben. Az első ilyen dolog, ezeknek a csoportja, az jutott eszembe, hogy ami sokszor megbénít bennünket, azok a körülmények, amelyekben vagyunk, amelyek körülvesznek bennünket. És itt rengeteg mindent lehetne sorolni, tőlünk kívülálló, rajtunk kívülálló dolgokat, de amelyek nagyon meghatározzák az életünket, és sokszor úgy érezzük, hogy tényleg megbénítanak bennünket. Hogy nem tudjuk azt tenni, amit szeretnénk. Nem tudunk úgy élni, ahogy szeretnénk, ahogy kellene. Nem tudjuk megtenni azt, amit pedig jó volna megtenni. Elsőként a család jutott eszembe. Nyilván az a család, vagy családi helyzet, ami nem olyan, mint amilyennek kellene lenni. Iskolában, gimnáziumban tanítottam, és nagyon sok olyan esetet hallottam diákoktól, amikor elmesélték, hogy milyen körülmények között élnek otthon, a családban, amelyek elképesztőek. Tehát én is úgy voltam ott sokszor, hogy elképzelni nem tudom, hogy emberek így élhetnek, gyerekek így nőhetnek fel, fiatalok ilyen körülmények között lehetnek otthon. Nagyon nagy nyomorúság az, hogyha a családi helyzet rossz. De sokszor az bénít meg bennünket, hogy éppen hogy nem vesz körül senki, vagy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk. Az egyedül létnek a bénassága. Nem tudunk kibontakozni. Nem lehetünk igazán azok az emberek, akik úgy gondolunk, hogy lehetnénk, ha lenne mellettünk egy társ, lenne mellettünk valaki, aki segítene bennünket kibontakozni. Vagy az anyagiak kérdése, aki már dolgozik, és ilyen problémával szembesül, ez is nagyon bénító lehet. Vagy, hogyha magunkra gondolunk, akkor mi magunk is lehetünk azok, akik megbénítjük saját magunkat. A nyáron az ifjúsági héten, az egyik héten, amiben én is ott lehettem, előkerült ez a téma, hogy sokszor bizony a saját személyiségünk az, ami megbénít bennünket. És ha nem ilyen lennék, akkor egészen más lenne, akkor talán könnyebb lenne a helyzetem. A génjeimben, a neveltetésemben mennyi minden van, ami megkötöz, ami megbénít, megakadályoz abban, hogy igazán jó életet tudjak élni. Vagy akár a múltam. Mi fiatalok vagyunk, talán még mások szemében, az idősebbek szemében nem értünk túl sokat, de szerintem egyikőtök sem mondja azt, hogy kevés dolog történt az életemben. Nagyon sok olyan dolog történt, ami meghatároz bennünket, és sokszor bénító módon határoz meg bennünket a múltunkban. Vagy éppen ellenkezőleg a jövőnk, amit nem is látunk, de már most félünk tőle, és már most bénítóan hat ránk. Szóval nyomorúságos lehet a helyzetünk, bénító lehet a helyzetünk. De van ennél egy olyan dolog, ami még inkább bénító, körülményeinkhez képest még inkább bénító, ez pedig nem más, mint a bűneink, azok, amelyek elválasztanak Istentől, a hitetlenségünk, a bizalmatlanságunk, a szeretetlenségünk, az önzésünk. Hogyha nem Istennel élünk, akkor bénul meg igazán az életünk, a körülményeinktől függetlenül. Sokszor azt éljük át, hogy bénák vagyunk, hogy nem rendeltetésszerűen használjuk az életünket, nem úgy, ahogy kellene, nem rendeltetésszerűen használjuk a lábunkat, nem oda megyünk, ahova kellene, vagy nem indulunk el a kezünket, nem emeljük fel, nem nyújtjuk ki a kezünket, nem használjuk a fejünket, sokszor esztelenül tesszük, amiket teszünk, és sokszor nem tudjuk használni a szívünket sem. Visszatérve az előző képhez, hogy ha kijönnének a lelki nyomorúságok a testünkön, ugye úgy lehet élni fizikai értelemben, hogyha valakinek nem tudja használni a lábát. Egy ilyen ember akár még olimpiai bajnok is lehet. De ha valakinek megbénul a szíve, megáll a szíve, az meghal. És mi mégis sokszor lelki értelemben béna szívvel próbálunk élni. Megbénult szívvel próbáljuk tenni a dolgainkat. Bénák az érzéseink, a gondolataink, a szavaink, a tetteink, és néha, még ha a szándék jó is, a gyakorlatban már nem tudjuk kivitelezni. Képtelenek vagyunk rá. Ennél a helyzetnél egy rosszabb helyzet van, az, hogyha mindezt nem vesszük tudomásul, vagy nem vesszük észre, vagy belenyugszunk. Ezt a két dolgot tudjuk tehát erről az emberről, hogy béna, és az, hogy Jézus hozzájött. Igen, Jézus hozzájött, és azt mondja neki, hogy fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ezt a megszólítást használja, hogy fiam, gyermekem, azt a megszólítást használja, amit a tékozló fiú apja használ, amikor az idősebb fiút szólítja meg, amikor csendesíteni próbálja, nyugtatni próbálja, fiam, gyermekem, így szólítja meg ezt az embert Jézus, azt az embert, akit még addig soha nem látott, fiamnak nevezi, gyermekének nevezi, mint akit már régóta ismer, nem csak mint egy régi ismerős szólítja meg, hanem olyan valakit, aki hozzá a legközelebb áll, ennél közelebb nem állhat már hozzá senki. Fiam, megbocsátottak a te bűneid. És amikor elhangzik ez a mondat, megbocsátottak a te bűneid, akkor jön a reakció. Érdekes, hogy csak az írástudóknak a reakcióját olvassuk, akik azt mondják, hogy Isten káromló ez az ember. És be kell látnunk, hogy igazán a lényegre ők is rátapintanak, amikor azt mondják, hogy csak az Isten tudja a bűnöket megbocsátani. Ez a kifejezés, hogy megbocsátattak, az eredetiben így van, és magyarra is így fordították, ez a szenvedő passzív szerkezet arra utal, hogy nem csak valaki, nem egy ember, nem akárki, akiről szó van, hanem Isten az, aki megbocsátja a bűnöket. És magyarra is azért fordították nyilván így, mert nem szoktuk ezt a szerkezetet használni egyébként, Isten az, aki megbocsátja a bűnöket. Az írástudók látták a lényeget, de a lényegben a lényeget mégsem látták, nem látták azt, hogy Jézus az Isten fia. Ők így reagáltak, nem tudjuk, hogy hogyan reagált maga a beteg, és azok, akik vitték. De nagy valószínűséggel kimondhatjuk, hogy nem ezt várták. Nem ezt várták. És hogyha nem ezt várták, akkor lehet, hogy csalódottak voltak. Ők talán azt várták, amit Jézus majd ki is mond, hogy meggyógyítja ezt az embert. És nagyon egyszerű ez a lélektanilag ez az eset, hogyha valaki nem azt kapja, amit vár, akkor kicsit csalódott lesz. Talán veletek is előfordult már, hogy vártatok valamit. Egy ajándékot esetleg kaptatok, és más gondoltatok, hogy azt fogjátok kapni. Kibontottátok, nem az volt, és hát ez csalódás jelentett a számotokra. Nem ezt várták, pedig Jézus nem a könnyebb utat választja, és nem akarja megkerülni a problémát. Látszólag az jelentene megoldást, hogyha ez az ember ott meggyógyulna, Jézus meggyógyítaná. Látszólag az lenne a nagyobb csoda, hogyha felkelne és elindulna. Látszólag nekünk is arra van szükségünk, hogy Jézus rendezze a helyzetünket, hogy oldja meg a kérdéseinket. Látszólag erre van elsősorban szükségünk, pedig Jézus nem akarja kikerülni a problémát, és nem ez a kisebb csoda. Nem ez a kisebb csoda, amit ő tesz, hanem ez a nagyobb csoda, mert a nyomorúságnak a gyökerére tapint rá, és azt orvosolja. Azt, ami a nagyobb nyomorúság. És aztán jön a gyógyítás maga. Nem tudjuk, hogy ki mondta volna Jézus ezt a mondatot, hogyha nincs az írástudóknak a gondolata. Én úgy képzelem, hogy Jézus ezt a két mondatot egymás után akarta kimondani. Talán lett volna egy kis szünet, amíg eljut az emberek tudatáig, hogy mit is mondott akkor, megbocsátattak a te bűneid. Amíg eljut az eszükhöz, a szívükhöz, a gondolataikhoz. És aztán folytatta volna ugyanezzel a mondattal, amit most kimond. Én szerintem nem az írástudók reakciójára, illetve az írástudók reakciójára, de nem emiatt mondta ki ezt a mondatot, hanem amúgy is kimondta volna. Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az a kérdés, hogy mi mit várunk Jézustól. Ezek az emberek, akik odavitték ezt a bénát, talán elsősorban azt várták, hogy meggyógyítsa. Te mit vársz Jézustól? Te, aki most ide eljöttél, itt vagy, nem kellett hozni, a saját lábaidon jöttél, lehet, hogy hívott valaki, lehet, hogy magadtól jöttél. Mi az, amit vársz Jézustól? Melyik mondatot szeretnéd hallani elsősorban? Azt a mondatot, hogy megbocsátattak a te bűneid, vagy azt, hogy megoldattak a problémáid? Melyik mondatot szeretnéd hallani inkább? És én ezt úgy kérdezem tőletek, ezt a kérdést, hogy miközben magam is nap mint nap szembesülök ezzel a kérdéssel, és küzdök is vele sokszor, melyik mondatot szeretném hallani inkább? Nem úgy vagyunk-e néha, amikor meghalljuk ezt a mondatot, mert hiszem, hogy nekünk is kimondta már Jézus Krisztus ezt egyszer igazán és sokszor, hogy megbocsátattak a te bűneid. Nem úgy vagyunk-e sokszor, hogy azt mondjuk, köszönöm Uram, ez nagyon jó, de azért most egy kicsit foglalkozza azzal, ami leginkább foglalkoztat engem. Most akkor beszéljünk egy kicsit arról, ha már ez a részhez megoldódott. Melyik mondatot várod inkább, melyik mondatot várjuk inkább, és hogyan reagálunk, hogyha azt a mondatot halljuk, hogy megbocsátattak a te bűneid? Csalódással, vagy mérhetetlen örömmel? Mert amikor ez a mondat elhangzik, akkor a legnagyobb nyomorúság az életünkben az rendeződött. Az élet-halál kérdés az rendeződött. De bárhogy is, mind a két mondat elhangzik. És ez azért nekem nagyon nagy vigasztalás, és nagyon nagy öröm is. És annak, hogy elhangzik ez a második mondat is, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza, ennek számomra most elsősorban két üzenete van, biztos van több is, de most ezek váltak fontossá. Az egyik az, hogy ha Jézus azt mondja valakinek, hogy megbocsátattak a te bűneid, az mindig, annak mindig vannak jelei. Az mindig látványos változással jár az ember életében. Nem biztos, hogy pont így, mint ennél az embernél, de az látványos változással jár. Nem csak üres beszéd, amikor Jézus azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid. Nem csak szó, hanem tett. Amikor az Isten beszél, amikor az Isten mond valamit, akkor mindig cselekszik, és akkor mindig tesz is valamit. Nem csak elhangzanak ezek a szavak, hanem az Isten dolgozik, az Isten munkálkodik az életünkben. A másik üzenet pedig az, hogy Jézus Krisztusnak gondja van mindarra, ami megbénít bennünket a körülményeinkben is. Nagyon érdekes, hogy sok boldogmondás van a Bibliában, Jézus maga is sok boldogmondást mond, de olyat nem olvasunk, hogy boldogok a betegek, mondjuk. Ilyet nem olvasunk. Miért? Azért, mert Jézus tudja, hogy igen, ez egy nyomorúságos állapot, amikor a körülmények megbénítanak bennünket. De azért az is ott van, hogy amit olvasunk az Ószövetségben, Jézusra való proféciaként, ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Ez a kettő, ez így együtt olvasható. De azt is látnunk kell mindemellett, Jézusnak gondja van a mi körülményeinkre, mindazokra, amik megbénítanak bennünket, de ő nem elsősorban a körülmények megváltozásáért jött, ő nem az első mondatért jött elsősorban, nem a második mondatért jött elsősorban, hanem az elsőért, hogy kimondja azt, megbocsátattak a te bűneid. Az előző fejezetben arról olvashatunk, hogy sok beteget vittek Jézushoz, mindet meggyógyította. És aztán hajnalban kiment imádkozni, és jöttek megint a tanítványok, hogy téged keresnek, és ő azt mondta, hogy menjünk máshova, szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. Jézus azért jött, hogy hirdesse az igét, azért jött, hogy kimondja nekünk azt, hogy megbocsátattak a te bűneid. Elsősorban ezért jött. És aztán sokszor azt is hozzáteszi, hogy gyógyulj meg, változzanak meg a körülményeid, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Pál apostol jutott eszembe, aki egész életében úgy mondta maga, hogy egy tövist hordozott a testében, ami kínoszta őt, imádkozott Istenhez, hogy vegye el, és nem vette el Isten. Így kellett élnie, és Pál apostol ezzel a tövissel a testében bejárta Kis-Ázsiát, bejárta fél Európát, a legnagyobb apostollá lett. Lehet tövissel a testben mindezt megtenni, de anélkül nem lehet megtenni, hogy nem élte volna át a damaszkuszi út élményét, amikor találkozott Jézussal. Enélkül nem lett volna képes mindenre. A damaszkuszi úton Pál a porba esett, és Jézus neki is azt mondta, kelj fel, de ez nem a körülményei, a betegsége gyógyítása volt, hanem a legnagyobb nyomorúságának a megoldása. A keresztény üldöző, erőszakos Pál apostollá lett. Megváltozott az élete, úgy is mondhatnánk, hogy élete lett, igazi élete lett. Kelj fel, mondja Jézus ennek az embernek, és hozzáteszi, hogy vedd az ágyadat, és menj haza. És amikor ezt olvastam, itt pedig az jutott eszembe, hogy ez is egy jelképé vált számomra, vedd az ágyadat. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a körülményeink azok maradnak. Ez az ember mégis azt, amihez hozzá volt kötve az ágyát, azt most föl tudja venni. Nem az ágyhoz van kötve, hanem ő viszi azt az ágyat. Nem a körülményeid azok, amik uralkodnak rajtad, hanem Jézus Krisztussal képes lehetsz arra, hogy az életed irányítását átvegyed vele együtt. Menj haza, legyen az a hely, ahol élsz, az otthonod, legyen bármilyen hely, ahova eljutsz, otthon a számodra, legyél mindenhol otthon a világban. Ezt is adja Jézus, amikor azt mondja, hogy kelj fel, és menj haza. Néhány héttel ezelőtt egy fiatal ember jött be a lelkészi hivatalba, és azzal kezdte a mondani valóját, hogy én ateista voltam eddig. Aztán elmondta, hogy az utóbbi időben olyan események érték, amik kinyitották a szemét, vagy amik elgondolkodtatták. Két olyan balesetet ért túl, autóbalesetet, ami a helyszínen ők kijöttek, és azt mondták, hogy ebből az autóból, ami totálkáros lett, nem lehet élve kiszállni. Az a vas darab 3 centire állt meg a fejétől, és két egymás után ilyen eset következett be egy éven belül. Aztán elhagyta a barátnője, akihez pedig nagyon ragaszkodott, nagyon szerette, és úgy gondolta, hogy eljön a templomba. Isten olyan jeleket adott neki, amik arra indították, hogy eljöjjön ide, hogy ezek mögött, az események mögött kell, hogy álljon valaki. Ébredj fel, ugye ez ennek az esete. És azt is elmondta, még hozzátette, hogy megfogadta, hogy ha 3 napon belül a barátnője visszatér hozzá, akkor tényleg akkor fog eljönni a templomba. Nem következett be ez a vágya, ez a kívánság, és ennek ellenére jött el. Ennek ellenére jött el. A körülményei nem változtak, de ő tudta, hogy hova kell jönni segítségért, igazi segítségért. Aztán imádkoztunk, és a végén azt mondta, hogy úgy érzi, hogy hazatalált. A történet szépség hibája az, hogy megbeszéltük, hogy majd jön Isten tiszteletre, akár bibliaórára is, és én azóta nem láttam ezt a fiút. És azért is mondtam ezt el, mert van ebben egy figyelmeztetés mindannyiunk számára. Ha valaki fel kell, akkor ne feküdjön vissza. Ne csak egy lelkesedés legyen az, hogy én felkelek és elindulok. A mai igében azt olvashattuk kicsit máshonnan megközelítve, de ugyanerről van szó, hogy ha valamit leromboltam, akkor azt ne építsem újjá, ne építsem fel megint, mert akkor magamat teszem törvényszegővé, magamat nyilvánítom törvényszegővé. Ha valamit leromboltam, amire Isten azt mondta, hogy ez nem jó, és újra felépítem, akkor az nem jó. És ugyanígy, hogyha felkelek, és utána újra lefekszem, az ugyanennyire nem jó. Sámuel történetét ismerjük, őt is szólította, ébresztette az Úr, de őt sem azért ébresztette fel, hogy újra visszafeküdjön, hanem hogy elmondja az üzenetet. Kelj fel, hangzik a felszólítás. Amikor valaki a földön fekszik, amikor valaki padlón van, akkor sokszor azt mondják neki, körülötte élők, vagy legalábbis érzékeltetik vele, hogy szedd össze magad, erős vagy, föl tudsz állni, ki vagy ütve, de állj föl, mert van benned annyi, hogy fel tudsz állni. A kevésbé jóindulatúak talán hozzáteszik azt is, hogy ennyitől még nem kell a padlón lenned, mások sokkal durvább dolgokat élnek át, és még mindig állnak. Az, hogyha valaki azt mondja valakinek, hogy kelj fel, akkor ezt igazán egy valakitől érdemes meghallgatni. És az egy valaki, az, aki úgy mondja ezt a szót, hogy arra föl is lehet kelni. Jézus Krisztus a Getsemáné kertben térdre borult, térdre hullott, és úgy imádkozott, mindazok előtt, amik vártak rá, és a verítéke, mint vércsepp hullott a földre, és aztán fölkelt, és elindult. Sőt, ő volt az, aki fölkeltette az alvó tanítványokat. Jézus Krisztus azt mondja, hogy kelj fel, és ez a szó, ez hatalom. Ez a szó, ez erő. Mert az ember fiának van hatalma megbocsátani a bűnöket, van hatalma meggyógyítani a betegségeket. Nekünk is szól ez a két szó, kelj fel. De, és erről beszéljünk még itt a végén röviden, hogy ez a történet, ugye eddig ennek a vénának a szemszögéből figyeltük, és vele azonosítottuk magunkat, de nem csak ő szerepel a történetben, nem csak ő hallja ezt a két szót. Ott vannak az írástudók, akik talán azért jöttek, hogy megfigyeljék Jézust, és vádolhassák aztán. Ott van a sokaság. A sokaság nem csak sokan van, hanem sokféle is. Vannak köztük kételkedők, vannak hitetlenkedők, vannak hitben járók, vannak kíváncsiak. És ott van ez a négy tanítvány, aki viszi ezt az embert Jézushoz. Az írástudók megfigyelésből vannak ott. A sokaság talán magáért jött, hogy maga számára valamit kamatoztasson abból, amit hall. A béna ember nem is jött, hanem tehetetlenül hozták oda. Ez a négy ember, ők másokért jöttek Jézushoz. Másért jöttek Jézushoz, azért, hogy ezt az embert hozzávigyék. Kérdés, hogy mi ebben a történetben hol vagyunk, kik vagyunk. Remélem, hogy nem az írástudók vagyunk. Lehet, hogy ott vagyunk a sokasságban, akik először, ugye azért kell a tetőt kibontani, mert akadályozzák ezeket az embereket, hogy Jézushoz érjenek oda. Ez is egyfajta kritika lehet az életünkről, bizonyságtételünktől, hogy lehet, hogy éppen akadályozunk másokat, hogy Jézushoz érjenek. De a végén ők is dicsőítik Istent mindazért, amit láttak. Vagy lehet, hogy ez a négy tanítvány vagyunk, akik odaviszik ezt a beteg embert Jézushoz. És igazán ennek a sorozatnak, amiben most vagyunk, a célja és a lényege az, hogy egyrészt, hogy mi magunk is felkeljünk, másrészt, hogy készítsük magunkat, illetve Jézus Krisztus kérjük arra, hogy készítsen fel bennünket arra különleges alkalomra, az evangelizációra, amikor másokat hívogatunk majd hangsúlyosan is, amikor mi lehetünk ezek az emberek, akik hozzák a betegeket, hozzák a másik beteg embert Jézushoz. De lehet, hogy ebben is sokszor úgy érezzük, hogy bénák vagyunk, hogy nem tudjuk megtenni. Alkalmatlannak érezzük magunkat, félünk a kudarcoktól, felkészületlenek vagyunk. És elképzelem azt, hogy most van itt valaki közöttünk, aki először jött el, vagy olyan valaki, aki nem a gyülekezet, nem az egyház közelében él, és először van ilyen alkalmon. Véghallgatja mindazt, amit most elmondtam, meg ezeket az utolsó szavakat is, hogy kik vannak itt. Alkalmatlanok, gyávák, felkészületlenek. Ezek lennénk. És azt mondja, hogy hát ez nagyszerű, akkor én is szeretnék csatlakozni hozzájuk. De pont erről van szó. Arról, hogy mi néha így érezzük magunkat, sőt magunktól, magunkban ilyen emberek is vagyunk. Viszont tudunk valamit, amit mások talán nem. Ismerjük azt a valakit, aki meg tud szabadítani mindebből. Ismerjük azt a Jézus Krisztust, akinek van hatalma, hogy minket megszabadítson és kiemeljen ebből az állapotból. Hadd idézek még egy verset, amit talán mindannyian vagy sokan ismerünk. Radnóti Miklós verse Erőltetett menet, amelyben ugye az utolsó verse egyike, amikor vitték, hajtották őket, sokan ezt a menetet nem bírták, és ott haltak meg, ott pusztultak el, volt, aki elesett, nem tudott már fölkelni, és ekkor írja ezt, bolond, ki földre rogyván fölkél, és újra lépked, és vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, és elmondja, hogy miért is indul tovább az ember, mert reménykedik abban, hogy hazaér, hogy van még otthon egyáltalán. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak a szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, és van visszatérni otthon. És aztán tényleg föláll, illetve szeretne fölállni, így fejeződik be a vers. Ne menj tovább, barátom, kiálts rám, és fölkelek. Néha mi is úgy érezzük, hogy amiben vagyunk, tehát ha nem is ilyen körülmények között, mint a költő, de erőltetett menet. És néha mi is nehezen állunk fel. De mi tudjuk azt, amit ő szeretne hinni és tudni. Mi hisszük azt, hogy nem csak a szívünkben hordozzuk azt, amit még érdemes, és tudjuk azt, hogy van visszatérni otthon, nem csak a földi otthon, hanem egy másik otthon, egy másik valóság, az Isten országa létezik. Nem tudja elpusztítani senki, semmilyen fegyver, semmilyen ellenség, létezik ez az otthon, és vár ránk. És ezért mondhatjuk mi is, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. És hogyha halljuk ezt a kiáltást másoktól, vagy mi magunk vagyunk azok, akik másoknak ezt mondjuk, akkor mi azt tudjuk, hogy ezek nem emberi szavak csupán, hanem Jézus Krisztus szavai, aki nekünk is mondja, kelj fel. Amen. És imádságként és készülve a bizonyságtételre, amit majd hallunk, egy éneket énekeljünk, amiben ezt a valakit szólítjuk meg, mégpedig úgy, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, és így kezdődik, hogy jól látja minden vétkemet, ő az, aki mindezeket el tudja venni, imádkozzuk el ezt az éneket most együtt.
Thank you. Szervusztok, áldás békesség. Hát, jól látni benneteket már. Nem is tudom, mióta nem láttam az ifit. Réka mondta, hogy keresnek bizonságtévőt, és én úgy gondoltam, hogy az elmúlt fél év, amin túl vagyok, hát nem férne, hogy elmondjam nektek. Gondolkoztam, hogy hogyan tudnám szépíteni, de nem megy. El kell mondanom az igazat. Hát körülbelül egy fél évvel ezelőtt Mezei Tibor lelkipásztor haldoklott. Szerintem mindannyian ismertétek őt. És engem akkor bocsájtottak el a munkahelyemről, és én elvállaltam az ő gondozását. És úgy a gondozás közepén jött egy ilyen, hogy örökbe fogadhatok egy kutyát. És én örökbe fogadtam, és én megmondtam a Tibor bácsi feleségének, hogy egy hétig nélkülözzön, ami nekem kutyám van, hogy megszokja az új helyét, stb. És én ott hagytam Tibor bácsit, és ott hagytam Jolika nénit ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben, és én nagyon-nagyon örültem a kutyának, én nagyon boldog voltam, én azt hittem, hogy nagyon, nagyon jót csinálok. És hát nem mondta senkit, ez mindenkinek leírtam, ugye, amikor a kutyát örökbe fogadtam, hogy mennyi minden harcon voltunk túl, hogy elszakad, stb. De én, hát innen is látszik, hogy amikor az ember nincs a helyén, nem látja a fától az erdőt, hogy tulajdonképpen baj-bajra jött. És most már én nevetek magamon, hogy ezt a kutyát orvosra-orvosra vittem, és tulajdonképpen egy aszott állat lett a végére konkrétan, amit el kellett altatni 3 hónap után. És én ezt úgy csináltam végig, hogy én simán ott hagytam Tibor bácsi ápolását, mondván, hogy hát ő úgyis meghal, én nem értem, hogy Jolika néni hogy tud ennyi mindent megtenni egy eleve halálra ítélt, most ilyen hülyén hangzik, de hogy lemondtak róla az orvosok is. És mikor el kellett elaltatni a kutyát, hát nem véletlenül engedte ideig az úr, nem véletlenül találtam meg stb. Nekem ezt végig kellett csinálni, hogy kimondjam, hogy meg kell halni ennek az állatnak. Rájöttem arra, hogy ez az állat 3 hónapig volt velem, és hogy én milyen szeretetet éreztem iránta, pedig csak egy kutya volt. És hogy Jolika néni mit érezhetett az iránt, az ember iránt, akivel 20 év boldog házassága volt, és aki az úrtól való társa volt. És én nagyon-nagyon rosszul éreztem magamat, és én azért szerettem volna ezt elmondani nektek, mert azt az igét, amit hoztam, én azt tavaly kaptam áprilisban, amikor a nagypapám meghalt. És én akkor nagyon-nagyon tetszett az ige, de úgy tovább haladtam is. Hogy olvasom nektek fel ezt az igét? Ez Józsué könyvéből van. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. És azt kell mondanom nektek, hogy tulajdonképpen gyalázatos dolgot tettem, mert cserben hagytam egy lelkészt. És cserben hagytam a feleségét, és az Úr mégis velem volt. És folyamatosan igéiben erősített, és így bírtam még csinálni ezzel a kis állattal. És hát tök logikátlan volt, hogy utána, miután elpusztult a kutyám, én rendeztem ezt Jolika nénivel. Leültünk, megbeszéltük, és csodálatos lett a vége, mert megbocsájtott nekem. És utána én is meg tudtam bocsájtani saját magamnak. Mert én borzasztóan rosszul éreztem magamat, amiatt, hogy ezt bírtam tenni, és tulajdonképpen ez az állat is miattam lett halálra ítélve, mert nekem végig kellett csinálnom ezt. Milyen elveszteni valamit, valakit. Milyen a részvét, amit én nem tudtam egyszerűen, nem ment. És én azt még el kell mondani, hogy miközben volt kutyám, hát 1000 forintokból éltünk. Ugye abszolút nem volt pénzem. És mégis mindig volt a kutyára pénz, tehát ezt is megadta az Úr. Hogy mindig volt annyi, hogy meg tudjam műtetni, meg stb. És nem hagyott el az Úr. És a ma reggel Isten tisztelet világított arra rá nekem, hogy ezt el kell mondanom nektek mindenképpen, hogy nem tudom, ki volt ott reggel, hogy ugye Samuel könyvéből volt, hogy Dáviddal volt az Úr. És amikor ezen végigmentem, akkor József története volt a napége is. Ugye ott sokszor olvassuk, hogy de Józseffel volt az Úr. És én nagyon felvekedtem az Úrral, hogy ha te velem vagy, akkor hogy lehet ennyire nehéz minden? Hogy lehet az, hogy nincs pénzem? Hogy lehet az, hogy meghal a kutyám? Hogy lehet az, hogy ilyen téves útra lépek? És tulajdonképpen Tamás bácsi nagyon jól mondta, hogy nem azt jelenti, ha velünk van az Úr, hogy minden rendben van. Hanem pont azt, hogy tulajdonképpen minden a javamra van, hogy ebből a gyalázatos dologból én jól jöttem ki. Megerősödve is, és teljesen más emberként. Tehát megtanultam, mi a részvét, megtanultam, milyen az, amikor cserben hagyunk egy másik embert, és megtanultam azt, hogy milyen, amikor nem a biztos jövedelemből él az ember, és van mivel kapaszkodnia. Tehát egyszerűen az Úr adott nekem mindent hónapról hónapra, és csodálatos volt megtapasztalni, hogy nem nélkülöztem semmit. Semmit. Pont annyim volt, amennyire szükségem volt, és ez teljesen elég volt. És azt hagyd mondjam el nektek, hogy azóta van állásom, gyerekekkel foglalkozok. Délelőttönként pedig egy idős bácsit gondoztam. Nem engem választottak, már amikor jelentkeztem az állásra, már valaki ott volt. És a lányának meg, illetve a bácsinak is megtetszettem, és elküldték azt az embert, és fölhívtak, hogy mégis én menjek oda dolgozni. Nagyon furcsálatos, és nagyon meg voltam ilyen, hogy húha, ez nem lesz jó, most mi van azon a másikkal. És 3 hónapig voltam nála, de az idős bácsi a nagymamám után 2 nappal meghalt. Múlt hét szombaton halt meg. És képzeljétek el, hogy ez a bácsi megtért a halálosságán. A kórházban az intenzív osztályon, rákos volt, és mikor még jó állapotban volt, még otthon volt, és otthon ápoltam, akkor úgy kívánkozott az ige után. És vettem a bátorságot, és mindig olvastunk. És már ő kérte, sőt, még meghallgatta az énekeimet is, ami nagy dolog. Ezt nem tudja az ifjú, mennyi hangom van. És tetszett neki. És ez szerintem egy óriási dolog volt, hogy kívánta, és hogy 3 hónapja volt, és megragadta a lehetőséget. És az intenzíven felébredt, utolsó 3. napján talán, tehát még 3 napja volt hátra, felébredt, és kimondta, hogy igen. És hogy vágyik az Úrhoz, és tudja, hogy az Úr Jézus meghalt érte. Imádkozni nem volt ereje már, de biztos vagyok, hogy ezt az Úrral lerendezte. Nem kell nekem mindent tudni, és utána soha többet nem ébredt már fel, és nem volt magánál, és elment, elaludt, és elment. És ezt is tudtam, hogy nekem ott kellett lennem, és hogy ilyen, amikor az Úr vezet, és ilyen, tehát ezt az igét megértem, hogy milyen az, amikor tényleg veled van mindig az Úr, tehát minden utadon veled van. Mert nagyon könnyű volt, szóval könnyű ezt a karosszékben olvasni ezt az igét, hogy légy erős és bátor, ne retteg. És más a nehézségekben, gondokban, próbákban, csalódásokban megtapasztalni, hogy akkor is fel kell tudnom állni. És még egy dolgot hagyd mondjak el nektek, hogy 4 hete, utána volt 5 is, nekem volt egy balesetem. Én előtte egyszerűen annyira be voltam táblázva, hogy nem, egyszer nem tudtam igét olvasni, és teljesen ki voltam borulva. Össze-vissza csináltam dolgokat, nem tudtam figyelni, nagyon-nagyon sokat dolgoztam, mert muszáj volt, tehát igényelte a család is, meg a bácsi is, és muszáj volt menni, és nem volt pihenésem, nem tudtam ebédelni sem. Szóval nagyon kemény volt. És leforráztam magamat. Aznap, amikor sírtam a bácsinak, hogy én már nem bírom a munkát. És aznap leüntöttem magam. És ki kellett innen a mentőt, és bevittek a kórházba, és mondták, hogy muszáj benn maradni, mert hogy 13%-os égés, és hogy muszáj, tehát muszáj. És annyira kegyelmes volt az úr, hogy egy külön szobát kaptam, egyedül voltam a szobában, senki nem zavart. És én ott elgondolkoztam azon, hogy ez miért történt. És kezdjétek el, bejött a nővér, és megkérdezte, hogy tudja, hogy ez miért történt? És mondtam, hogy igen, tudom. És azt mondta a nővér, hogy nagyon-nagyon rondák az égéseim, és hogy hát valószínűleg, hogy műteni kell, mert hogy valószínűleg, hogy elhalt a bőr. És én viszont tudtam attól a pillanattól, hogy kimondtam, hogy igen, hogy nem lesz semmi baj. És közétek el, hogy változott másnapra, nem is, tehát haza is engedtek, és már meg is gyógyultam. És ez azért volt, mert tudtam, hogy miért kerültem oda, és hogy mi volt a hibám. És én bevallom őszintén, hogy ebben a fényben én rengeteg hibát elkövettem, és rengeteg baklövésem, mulasztásom, gyalázatos tetteim voltak, és megtapasztaltam mégis, hogy velem volt az Úr, ahogy Józseffel és Dáviddal. Hogy, tehát, hogy nem a mi tetteink szerint ítél meg minket, hanem Jézus Krisztuson keresztül lát, és ezt én most tényleg megéltem ebben a fél évben. Köszönöm, hogy meghallgattatok.